Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy a hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. A reformációt eleinte különböző dátumokkal kapcsolatban ünnepelték, Luther születése évfordulója, illetve halála napján és az ágostai hitvallás hivatalos felolvasásának a napján. Erdélyben és Magyarországon is nagy hagyományon van a nap megünneplésének, és a legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi istentiszteletet tart ezen a napon. Témánk: miért fontos ma is emlékezni a reformációra? Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre, a hozzászólásokra, és ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten tehát 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt Esperest, az Erdély Református Egyházkerület generális direktorát. Tiszteletes úr, békesség Istentől, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szerkesztőket is, és azért is köszönöm ezt a meghívást, mert van benne valami ünnepélyesség. Nem csak azért, hogy reformáció, hanem azért, mert egy nyugalmazott református lelkésznek igazán aktuális témának tűnik a reformációról beszélni. De nem csak számomra, hanem úgy néz ki, hogy valóban egy olyan jelentős esemény az életünkben, amely kikerülhetetlen. Csak hadd mondjam el, a Maros megyei napilap, a Népújság címoldalán ma egy ilyen cím volt, az első oldalon: sorsfordító napja, és a reformációról szólt, hogy valóban sorsfordító volt. Ezen kívül egy nagyon fontos világi, történelmi és egyházi esemény egyben, hiszen ha végig gondoljuk, hogy nemrég ünnepeltük az 500 éves évfordulót, nem tudom, hogy kinek adatott meg, hogy a nagyon hozzájuk közel álló eseményben 500 éves, fél évezredes évfordulót ünnepeljenek meg, nagy ünnep is volt valóban, és az a szép benne, hogy nem záródott ott le. Van egy ilyen intézmény, egyesület, Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem, amely már 60 éve működik, és annak van egy 20 éve működő erdélyi egyesülete, Erdélyi Kördek nevezik. Ez minden évben szervez egy találkozott, ebben az évben éppen a Gyimesekben voltunk, de 2018-ban, tehát az 500 éves reformáció utáni évben Nagyenyedre szervezték meg, és a meghívóba következő volt, nagyon érdekes jelkép, számomra maradandó, 500 plusz 1. Akkor egy kicsit úgy meg is kérdeztem Veres Kovács Attila volt püspök helyettestől, aki ezt a meghívót szerkesztette, hogy miért olyan fontos, ha mi akkora ünnepet ünnepeltünk 2017-ben az 500 évesnek mondott évfordulón, és azt mondta, hogy éppen az az érdekesség ennek az 500 éves történelemnek, hogy nem áll meg, hanem folytatódik. És aztán most értettem meg, hogy akár minden évben, mikor a meghívókat összeállítjuk, írhatnak oda, hogy 500 plusz 1, plusz 2, plusz 10, plusz 20, mert valóban ennek a történelmi eseménynek, az 500 éves eseménynek és évfordulónak az a nagy ereje és a nagy vívmánya, hogy folytatódik. És nagyon fontos számunkra az, hogy időnként, évente is mindezt megnézzük, szembenézünk vele, és már évek óta én is úgy élem meg, hogy a visszatekintésben mindig előre látunk.
Folytatódik, és folytatódik az összhang is. Lelkipásztor úr, Esperes úr, mi a reformáció napjának a történelmi háttere?
Azt hiszem, hogy nem mondok nagy szavakat, mikor azt mondom, hogy a második évezred egyik legnagyobb eseménye. Ezt azért merem így megfogalmazni, én még emlékszem, hogy valamikor a 90-es évek végén, 1997-98-ban készítettek különböző felméréseket, és ezekben a felmérésekben volt egy ilyen kérdőív, hogy ki volt a második évezrednek a történelemben a legnagyobb személyisége? Mosolyogva fogom mondani az első választ, mert az első kérdőív így hozták ki, hogy Genghis Khan. Na most én el tudom képzelni, hogy a történelemben egyik legnagyobb személyiség valóban. Nemrég láttam televízióban a hatalmas nagy szobrát Mongóliában és lovakkal körbevéve, és valóban mi magyarok is elismerjük, nagy egyéniség volt, mert csúnyán megvert a magyarokat. Azért a kérdőívesek gondoltak arra, hogy mégiscsak több kellene évezrednek a személyisége, és akkor újra feltették ezeket a kérdéseket, és a másodikban a következő jelent meg. Azt írják, hogy az első, tehát a második évezrednek 1001-től 2000-ig a legnagyobb személyisége az Gutenberg volt. Ezt elfogadhatjuk, ugye, mert mégiscsak az 1400-as évektől legalább 2000-ig, de remélem, hogy tovább is, a könyv meghatározó volt a világ kultúrájában és az emberek életében. És harmadik helyen megjelenik Luther Márton. És ez szerintem igazolja azt, hogy valóban a reformáció egy akkora esemény, hogy legalább a második évezred első három eseményében és első három személyiségében ott van. Egyébként a történelmi háttere az, hogy az 1500-as évekre valami új jött el Európába, mondhatnám azt a világba, de akkor Európa jelentette, és esetleg Közel-Kelet a világot, és valami olyan új jött, ami magával hozott kulturális és egyházi megújulásokat, a humanizmus, reformáció, és reneszánsz, és vele együtt jött a reformáció is. Én azt mondanám, hogy megállíthatatlan volt ez a folyamat, ami az 1500-as évekre beindult. Talán azt is el kell mondanom, hogy a keresztény egyháznak a történelme érdekesen alakult. Ugye megalakul az első évszázadban, körülbelül 30-as években mondják, és aztán kiteljesedik, körülbelül 300 évnek kellett eltelnie addig, amíg nem lett üldözött, tehát államegyház lett 321-ben, mikor Nagy Konstantin először 313-ban milánói ediktumban elfogadják, majd 321-ben államvallás lesz az akkori világban, az a római birodalmat jelenti. Aztán utána jön egy olyan időszak, amikor kristályosodik és hitviták alkalmával úgy kitisztázódnak a különböző hitvallások, és aztán 1000 körül benne vagyunk ebben mi magyarok, és ugye vannak a nagy hittérítések horvátoknál, oroszoknál, lengyeleknél, a magyaroknál ugye éppen 1000-ben, és akkor az 1500-as évekre kezdnek valamiképpen a nemzeti országok, nemzeti egyházak valamiképpen kialakulni, és ez magával hozta szinte szükségszerűen a reformációt, amely most már gondolom beszélgetni fogunk itt most ketten a Sarkozyról arról, hogy az nem csak október 31. Az egy pont, amire visszatekintünk, aminek valóban lehet nagyobb jelentősége, de a reformáció önmagában az egy esemény. És azt is mondhatnok, akkor akár 100 évbe lehet gondolkodni, hogyha beleszámítjuk azt, hogy voltak előreformátorok, és hogyha előreformátornak nevezik, akkor azt jelenti, hogy Valdes Péter, aki 100 évvel, vagy 20 János, aki 100 évvel Luther előtt élt, és végezték ki, akkor legalább a reformációkban 100 év előreformáció, még nagyon sokáig tisztázódnak, hogy különböző egyházok, vagy egyházi vallásfelekezetek kialakulni, tehát az október 30 az azt jelenti, hogy van egy időpont, amelyhez kötjük, ugye kicsit, mint a születésnapját az embernek, de az ember nem csak egy nap ünnepli az életét.
Konkrétan, mit ünneplünk ezen a napon, és miért választották akkor már az említett október 21-ét erre az alkalomra?
Világi és vallásos ünnepek mögött általában van egy pont. Most hirtelen kettő jutott eszembe. Az 1848-49-es szabadságharcra, amikor emlékezünk, március 15-én ünneplünk, itt Vásáron a Posta réten, sok hely mindenfelé, pedig akkor még haláleset sem volt. Még nem is harcoltak az emberek, hanem utána másfél évig ment. De van egy pont, amivel elindul, vagy amihez kötődik, és akkor a szép lassan egy születésnaphoz hasonló valamivé alakul. Vagy például az 1956-os szabadságharcnál október 23-ára beszélünk, de legalább 10 napos volt az, ami aztán november 4-én befejeződik. Tehát valamihez hozzá kellett kötni, és akkor szép lassan úgy alakult ki, hogy a hagyomány szerint október 31-én reggel délelőtt a wittenbergiek azt látták, hogy a vártemplom kapuján valami van, valami papírok vannak kitéve, és azon valami érdekes van, és megálltak, és olvassák. Hogy ez hogy volt, mint volt, ebbe sok legenda is van, de valamiképpen századok alatt kialakult ez, és kellett kötni ahhoz, mert már előre megmondom, hogy a reformációban igazán az a nagy erő, hogy nekünk ma is szükségünk van nem csak reformáció, hanem arra, hogy ezekben az ünnepekben a visszatekintés mellett előre tekintve mindig erőt merítsünk. És érezte az egyház mindig, hogy itt nem csak egy egyszerű születésnapról van szó, hanem van egy kötött dátum, amikor mindnyájan egy kicsit emlékezünk. És ez úgy nagyjából meg is marad. Meg kell mondanom, hogy az utóbbi időben, de nem csak a reformáció napjával, azonban itt legalábbis Erdélyben, a református egyházban egy kicsit elhalványult, mert a hétköznapra eső ünnepeinknek nincs már meg az a varázsa. Sajnos nagypénteknek sem, amely nagyon nagy ünnep, vagy a reformáció ünnepének, vagy az úgynevezett áldozó csütörtöki mennybe menetel ünnepének, így a reformáció is már sok helyen megtörténik, hogy vasárnapra átteszik az emlékezést, de érzem én is, ha egyszer ott vagyok, hogy az nem ugyanaz. Megszoktuk már azt, hogy van egy október 31, és akkor mi ünnep Isten tiszteletet tartunk, és akkor kicsit visszatekintünk arra, ami akkor történt, és mivel olyan sok minden történt, és nekünk az erdélyi kultúra, egyház és politika történetünkben annyira fontos volt a reformációnak az útja, hogy nagyon hozzánk tartozik, és kikerülhetetlen számunkra.
Milyen események vezettek a reformáció elindulásához, és itt arra is gondolunk, hogy mindennek van egy kezdete, igaz, hogy ami a mai témánkat érinti, illeti, erről még nem beszélhetünk, hogy ennek vége van, hiszen a vallásokat, az egyházokat mindig és mindig kell újra alakítani, úgymond reformálni.
Fél mondattal már utaltam arra, hogy voltak elő reformátorok, ugyanakkor arra, hogy a humanizmus és a reneszánsz magával hozta reformációt. Csak egy erdélyi vonatkozást hadd mondjak el. Az erdélyi reformáció a szászokkal kezdődött el, ez magától értetődő, hiszen ők közelebb álltak a német kultúrához és németországi fejedelmemségekhez. Ugyanúgy az az érzésem, mint ahogy az október 31-i 595 tételnek a kiszegzése egy kicsit olyan romantikus, mert én ilyet is olvastam már, hogy 1518-ban szebeni kereskedők, szász kereskedők a lipcsei vásáron már a luteri iratokkal találkoztak. Nem tudom, hogy akkor azért egy fél év alatt, vagy egy év alatt már olyan közel kerültek volna az erdélyi szászok a luteri iratokhoz, de az igaz, hogy először az erdélyi szászoknál indult meg, hogy a luteri iratok alapján átformálódott az egyház, és az első, aki az egészet vezette, az nem volt lelkész. Johannes Honterus, ő nem teológiát végzett, hanem ő egy nagy humanista volt. Csak akkor a humanizmus, a reneszánsz és a reformáció karakarban vagy kéz a kézben együtt mentek. Mert azzal indulnak el, hogy például rotterdami Erasmus kiadja a Bibliát, egy régi Bibliát. Ő sem volt lelkész. Tehát akkor jött egy olyan hullám a kultúrában, az irodalomban, ahol az egyházzal együtt munkálkodtak, és így indul be például a reformáció Erdélyben, mondom, hogy Johannes Honterus, vagy Honterus János mondják így is, Brassónak a reformátora, és 1541-ben már Brassóban úgynevezett két szín alatt úrvacsoráznak, vagyis kenyérrel, vagy ostyával és borral. Ez jelenti például, hogy valóban a református istentiszteleti gyakorlatot, vagy a Luthertől tanult, inkább így kell, a Luthertől tanult tanítás alapján átveszik ők már. Hát végül is jó húsz év múlva, aztán később ugye még tovább fejlődik itt Erdélyben is a két szín alatti, a luteri, aztán a Calvin irányzat, viszont megállíthatatlan volt ez az egész, és én azért mondom, hogy egy kicsit azért összpontosítottak 1517. október 31-ére, mert akkor egy kicsit másképpen alakult, mint az 100 évvel azelőtt a reformátorok tanítása, mert Húsz Jánost még 1414-ben kivégezték. Baldes Pétert is üldözték, vagy van egy nagyon szép nevű, Girolamo Savonarola, egy olasz például, vagy Wycliffe Nagy-Britániában. Viszont Luther Márton mellé már odaállt a világi fejedelem, és Luther Márton megúszta, őt is kiátkozták úgy, mint Húsz Jánost, de őt már nem tudták mágiára küldeni, tehát úgy mond, hogy az ő általa beindított reformáció az győzedelmeskedett. Nem lehet azt mondani, hogy az ő egyedül, mert a többinek a tanítás is tovább élt. Csak hogy a Luthert nem tudták eltenni mai szóval lábalól, és akkor talán ezért összpontosítottak arra, hogy amikor ő azt kiszegezte, hogy kiszegezte vagy nem ezt, most engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy én most nem emlékszem, kétszer vagy háromszor régebb jártam Wittenbergben, amikor először jártam, számomra nagyon nagy élmény volt, főleg ez 974-ben, tehát számolom akkor jó 50 év, pontosan 50 évvel ezelőtt. Először is az volt számomra az érdekes, hogy nem a központi templomba volt az egész, pedig ott volt olyan egy nagyon nagy oltárkép, amely Luther is rajta van, hanem egy másik templomban, ennek érdekes a tornya, egy kör alakú tornya van, és keresgéltem a kaput, mert meg volt ugye a hagyományban, hogy ő kiszegezte oda, és meg akartam nézni, hogy mekkora kapu az, amelyre 95 mondat, meg 95 tétel kifér. Aztán megmutatták nekem, hogy már rég nem az a kapu van, hát 500 év alatt, vagy 450 év alatt csak elkorhat volna, hanem most ugyanolyan formában, legalábbis azt mondják, ugyanolyan formában egy bronz kapu van, és a bronz kapu pedig be van öntve a 95 tétel. Tehát kézzel. De nekem akkor az jutott eszembe, hogy hát nem biztos, hogy Luther Márton, amikor 30-án este leírt esetleg a 95 tételt, kapott akkora papírt, amerre elfért volna ez. Viszont a hagyomány azt mondja, hogy hát sok mindent az idő ráragott még, hagyomány azt mondja, hogy hát október 31-ére ő összefoglalta mindazt, amit szeretett volna az egyház megmerevedett tanításával szemben megújítani. Én így fogalmaztam meg, ő akkor nem akart egy külön egyházat. Tehát a reformáció maga önmagában a szó is, s jóval később ragadt rá erre az eseményre, ami akkor 1517. október 31-én történt, vagy történhetett, mert ő egy ágostonrendi szerzetes volt, egy professzor, aki készült a másnapi vagy valamelyik előadására, és akkor eszébe jutott, hogy hát a Szentírás alapján ezt nem így kellene tanítani. Ő, ha hagyomány szerint ezt leírt a 95 tételbe, és másnap az emberek, amikor elolvasták, akkor egyszerűen odaálltak mellé. De hát, hogy pontosan hogy történt, ma már nem is annyira pontos, és nem is tudjuk.
Maradjunk még ennél a kérdéskörnél. Tehát az imént említette a lutheri iratokat és a kálvini irányzatot. Konkrétan foglaljuk össze, ki is volt Luther Márton, és mi volt a konkrét szerepe? Tehát a konkrét szerepe maga természetesen a témákban, a reformációban.
Van egy nagy, sok mondva van róla, sok legenda, ezért mondom, hogy sok, mert lehet, hogy van, ami teljesen igaz. De mondák és a legendákkal mindenütt ez így van, hogy nem tudjuk, hogy mennyi igaz, mennyi nem, és biztos, hogy igazság van benne, úgy indul el. Hát kezdődik azzal, hogy egy iskolás korában egy szomszéd faluból kellett hazamennie, egy vihar elkapta, egy erdő keresztül ment, és így imádkozott, hogy Isten, ha engem megsegítesz, akkor én pap leszek. Az édesapja bányász volt, tehát végül is egy közép társadalmi osztályhoz tartozó szorgalmas diák volt, aki elvégezte ezt a teológiát, hogy ez a vihar indította, vagy nem a vihar, azt mi már nem tudjuk, de valóban elvégezte a teológiát, és nagyon fiatalon volt Rómában. Mert ahogy később is évszázadokon keresztül a szorgalmas, jól végzett papok, azok elmentek Rómába még tanulni, ő is volt Rómában is, és akkor kihelyezték, vagy kinevezték Wittenbergbe az mint ágostonrendi szerzetes tanítani, és tanár volt. Aztán ott is van egy legenda, hadd mondjam el, azt mondják, hogy ez az egész 95 tétel úgy született meg, hogy ő sokat vívódott, nagyon komolyan készült minden előadására, és nagyon sokat vívódott, hogy ő jól mondja, vagy nem jól mondja, mert kezdte észrevenni, hogy a tanításban és a gyakorlatban nem ugyanaz van. És akkor a dolgozó szobája közepén volt egy hatalmas nagy íróasztal, az azért mondom így el, mert én is láttam, és meg is mutatták, hogy az íróasztala körül a padló az egy olyan körbe el volt kopva. És ezt azt úgy magyarázták nekem 1974-ben, amikor először jártam ott, és utána vagy pár évre, hogy az azért volt, mert nagyon sokáig maradt fent éjszaka, mert készült a másnapi előadásra, és ott sétált végig, és kinyitotta a Bibliát, és gondolkozott közbe. Na most az egyház történelme azt is feljegyezte, hogy éppen akkor, amikor október 30-án ott éjszaka vívódott, és készült az előadásra, és járta körbe ezt a nagy asztalt, akkor a római levélhez volt kinyitva a Bibliája, és ránézett, és ott egy Habakuk próféta idézet van a Róma 1.17-ben, hogy az igaz ember hitből él. Na most lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de valóban az úgy működik, hogy Luther Márton felállított bizonyos tételeket nagyon hamar, amely arról szól, hogy ő nem akar az egyházzal szembeszállni, hát Rómának volt a felszentelt papja. Nem akart ő pápával se szembeszállni, hanem azt akarta megmagyarázni, hogy sokkal fontosabb dolgok vannak, mint amiről a gyakorlat mutat az egyházban. Tehát ő nem kikezdte a katolikus egyházot, vagy úgy mondom az egyházat, akkor még csak keresztény egyházról beszéltek, vagy nyugat, tehát így, hogy nyugat és keleti egyház. Keleti volt ugye, ami 1054-ben leszakadt, ez a bizánci, és akkor volt a nyugati egyház, azt így nevezték, Krisztus egyháza, nem nevezték akkor még római katolikusnak, később aztán nevezték el, mert Róma központú. Ugye? Hanem ő akkor felállított ugyan tételeket, és azt mondta, hogy végül is a Szentírás alapján azt írja ugye, hogy az igaz ember hitből él, akkor a cselekedet nem annyira fontos. Habár benne van, ugye Jakab apostol levelében, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. És akkor ennek alapján volt olyan, hogy jó cselekedetet végzem, akkor közelebb kerülök az Isten országához, vagy a feltámad az örök élethez. És utána ennek alatt azt mondta, hogy a cselekedet nem fontos, hanem egyedül a hit fontos, és erre azt írta, hogy szólá fidei. És ez így, utána azt mondta, hogy ami nagyon fontos, mert a Szentírásnak, ugye ma mi úgy fogadjuk el, hogy 66 könyve van. Ószövetség, Újszövetségben együtt 66 könyv van. De Luther korában még voltak benne későbbi kiadásokban is, úgy pseudo-epigráfok, vagy valami, ott több volt, és akkor ennek alapján kialakultak még új erkölcsi törvények, amelyek nem a Szentírásra szem, a Szentírás alapján, de azért kicsit mellékesek voltak, és erre azt mondta, hogy semmi sem fontos, csak egyedül a Szentírás. És erre mondta, hogy sola scriptura, egyedül az írás. És azt mondta, és végül eljutott aztán, amikor már nagyon komolyan foglalkozott a Szentírás tanításával, és felvállalta azt, hogy akár a római egyház tanításával szemben, és a római pápa kiátkozásával szemben is felvállalja, akkor mondta ki ezt, hogy egyedül Krisztus a fontos, solus Christus. Utána azóta még most hirtelen nem jut eszembe sola fidei, solus fidei, sola, solus Christus és sola scriptura. Van még egy, igen, sola gratia, hogy egyedül a kegyelem a fontos, nem a jó cselekedet. Egyébként, ha már itt vagyunk, akkor elmondom azt, hogy van a kálvinistáknak is egy ilyen. Kálvin mondta, hogy soli Deo gloria, vagyis egyedül isteni a dicsőség. Ugye azért mondom el ezt a latin szavakat, mert ugye akkor latinul tanítottak. Na és akkor Luther ennek alapján belesodródott egy olyan mozgalomba, egy olyan jelenségbe, honnan nem volt visszaút. Hadd mondjak most még annyit el, még akkor is az időnk nagyon sürget, ugye, hogy utána meghívták Worms-ba egy nagygyűlésbe, ahol szembeállították vele a tudós egyházi papokat, és kérték, hogy vonja vissza a tanítását. Tehát nem volt egyelőre még olyan, hogy kiátkozzák. És ő, azt se tudjuk igaz, hogy így pont ezt mondta, vagy nem, de a sütő dráma alapján mi Erdélyben szoktuk, hogy itt állok, másként nem tehetek. Talán a Worms-i nagygyűlésen mondta, hogy nem tudja visszavonni. Az igaz, hogy nem vonta vissza. És akkor ott kimondták, igen, eszembe jutott most a szó, mert Németországban volt, hogy Vogelfrei. Ez magyarul azt jelenti, hogy szabad madár. Ez egy érdekes jogi kifejezés volt a középkorban, ez azt jelentette, hogy valakiről kimondják, hogy nincs igaza. Jogilag nem egy védett ember, tehát szabad, mint a madár, nem ölik meg, de ha valaki megül, azt nem büntetik meg. És nagyon érdekesen történik tovább az élete Luthernek, amikor ő megy haza, tehát nem győzik meg őt sem, de ő se tudja legyőzni a hivatalos nagy egyházi keretet, mert hát a mögött van a nagy hatalom, ugye? És akkor, mikor megy haza erről a nagygyűlésről, akkor rabló lovagoknak öltözött katonák ellopják. És beviszik a mai Kelet-Németország területén lévő, vagy keleti területén lévő Wartburg várára. Nekünk Erdélynek érdekes, mert valamikor Wartburg kocsikat lehetett ugye venni, onnan, tehát abba a várba belopják, és akkor mindenki azt hiszi, hogy Polgár Fryként valaki lehet, hogy megölte. És több éven keresztül, most én hirtelen nem tudom, mennyi időt van ott, és ott fordítta le a Bibliának az új szövetségi részét, ha jól emlékszem, 1523-ban jelenik meg, vagy készül el. Tehát ő alapjában véve egy jól képzett katolikus pap, hivatásának tartja azt, hogy ő elvégezze ezt az egyházi szolgálatot, nagyon és tanárként, ágostonrendi szerzetesként kinevezik Wittenbergbe tanárnak, és ott indul el az az egyház megújító tevékenysége, amelyet aztán nem tudnak leállítani.
Lelkipásztor úr, legendák, példák, történelem, tények és a 95 tétel, de miután kifüggesztette, hogyan indítsa el, hogyan indította el Luther Márton a reformációt a híres tételek kifüggesztésevel és után Wittenbergben?
Na most azt hiszem, hogy három úton indul el ahhoz, hogy sikeres, és egy sikeres volt. Többször említettem már, hogy előreformátorok is nagyon képzettek voltak. Húsz János egy nagyon képzett teológus volt Csehországban, viszont nem voltak olyan kemény, és hogy társai neki is voltak, sőt el egészen addig, hogy huszita mozgalom eljött egészen Erdélybe, sőt az első magyar bibliafordításokat a Tatros völgyében, tehát a mai Csángó földön lévő huszita szerzetesek indították be. Nem tudjuk azt sem, hogy egészen lefolytották vagy nem, de részlek fennmaradtak belőle. Luther olyan szerencsésebb helyzetben volt, egy, azonnal talált munkatársakat, legnagyobb munkatársa Melanchthon Fülöp, aki tanártársa volt, és aki azonnal mellé állt, sőt, Melanchthon volt az, hogy amikor Calvin tovább lépett a Szentírás alapján, például az úrvacsoratomban, tanban, akkor, mert ott haladja meg a református az evangélikust, vagy Calvin Luther tanítását, ott nem értenek egyet, nem tudom, talán ők nem is találkoztak soha, ez a Melanchthon Fülöp az, aki a kettő között próbál egyensúlyt tartani, közvetíteni. Tehát munkatársakat nagyon sokat kapott, azon kívül Luther Márton reformációja azért is tudott olyan erős lenni, mert mondtam már, a humanizmus jó táptalajt készített, de azon kívül az egyén szabadságát adta vissza. Annyira, hogy egy adott pillanatban félős is volt, hogy az egyén szabadság, lelkiismereti szabadságával való visszaélésben forradalmak fognak kitörni, ki is tört a Münzer Tamás féle, amely ennek a következménye lett, de aztán azt elfojtották. A másik viszont az, hogy a világi hatalmak mellé álltak. Ugyanis ez volt az az időszak, amikor a pápasság egy kicsit megmerevedve ráült a politikai hatalomra. Ez nem tudom, hogy tudatosan vagy nem tudatosan alakult ki. Csak egy példát hadd mondjak itt el, annyi időnk még látom van. Például, amikor az első magyar királyt megkoronázzák, akkor a római pápa adja a koronát. Tehát teljesen a római pápának alá volt vetve egy világi király. Tehát világi király, a pápa mondta meg, hogy ez most lehet király, vagy nem, adok koronát, vagy nem. Eszen ez 1500-as évekre annyira elterebélyesedett, vagy akár mondta elmérgesedett, hogy nagyon sok világi vezető, nemzeti vezető, császár vagy király szeretett volna ebből a helyzetből kilépni. És például Angliában ez volt az anglikán egyház győzelmének a nagy lehetősége, hogy az angol király az mindennel kezdődött azzal, hogy ugye nem lehetett elválni. És ez csak akkor, hogyha a római pápa adott engedélyt egy királynak. És az angol király szeretett volna elválni, ugye, és akkor neki ez nagyon jól jött, hogy ő ott hagyja a római fennhatóságot, és egy nemzeti egyházhoz áll. Tehát azon kívül pedig ez volt az az időszak, most nem tudom, hogy a reformációnak lett az eredménye, vagy a reformációval együtt alakult ki az úgynevezett nemzeti tudat. Például engem meglepett, amikor ezt olvastam, hogy a reformáció előtt az erdélyi embereknek nem volt nemzeti tudatuk. Most erre hadd mondjak egyetlen egy példát. 1563 november 1-én, most hát nem sokára ugye az is évforduló, Marosvásárhelyen tartottak Erdélyben egy zsinatot. Ezen a zsinaton fogadták el a kálvini úrvacsoratant. És azt írják az egyház történeti könyvek, hogy amikor bejöttek 1563-ban a vártemplomba, Vásárhelyen, akkor egy megújított egyház volt Erdélyben. Ez a luteri irányzat szerint és az új tanítások szerint kereső egyház. Itt voltak a szászok, és itt voltak a magyarok. Talán még Mélius Juhász Péter is Debrecenből itt volt. És itt elfogadták, hallgatólagosan a szászok is, a teljesen a magyarok elfogadták a kálvini irányzatot, ami aztán később debreceni vagy vásárhelyi hitvallásképpen meg is jelentette könyvben. De azt írják az egyházközi könyvek, hogy amikor a szászok hazamentek, másnap Szebenbe összegyűltek, és azt mondták, hogy mi elválunk a magyaroktól. Tehát, ha igaz ez, akkor azt jelentette, hogy november 1-én még nem volt nemzettudat. De attól kezdve már mi szászok vagyunk, és mi például magyarok vagyunk, és ez aztán később nagyon látszik, mert ettől kezdve a szászok azok evangélikusok voltak. Ugye a Magyar Evangélikus Egyház az jóval később alakul meg, városi polgárok jönnek errefelé. De Erdélyben a luteri egyház az a szászokat jelentette, vagy a szászok azok luteránusok voltak. A református, a magyarok pedig vagy reformátusok, vagy unitáriusok a Székelyföldön, és egy-egy helyen megmaradt a katolikus egyház, az se egészen biztos, most nem szerették senki ellen szólni, hogy megmaradt, mert például Csíkban az Andrásiak, aki aztán később miniszter lett, ugye református volt az 1500-as években, vagy Cserei, aki Csíkszent Simon vagy hol lakott, birtoka volt, és a Cserei krónikát írta. Tehát ott is volt reformáció, hogy mennyire, hogy ez most már nem annyira érdekes. Aztán később az ellenreformáció, ugye aztán megerősödött a katolikus egyház. Tehát a luteri reformációval, amelyben aztán voltak háborúk is, komoly vallásháborúk is voltak, ugye, a luteri reformációval beindul a nemzeti tudatnak a fejlődése, felismerése is, és ez azt jelentette, hogy a világiak nagyon odálltak mellé. Hát ezt tudjuk is, hogy akkor a választó fejedelmek azok egyaránt Lutert támogatták.
Egy mondatban, hogyha tud válaszolni a hallgatóknak arra, hogy miért fontos ma is emlékezni a reformációra, de tényleg csak egy mondatra van időnk.
Hát csak gondoljuk el, amit az elején mondtam, hogy 500 éves valami, és él. És még mindig újat tudunk mondani róla, nem én, hanem maguk a tudósok. Mert ez egy olyan esemény volt, amely nem tudatosan egyház szakadással indult, egyáltalán nem tudom, hanem végül olyan ereje lett, hogy a hatalmas nagy világ egyházzal szemben is meg tudott maradni különböző helyeken, és aztán később magával hozta, gondolom erről még aztán tudunk beszélgetni, magával hozta a nemzeti irodalom, a nemzeti kultúra és a nemzeti öntudatnak a megerősödését. És kihagyha, Európa történetében, de gondolom, hogy még Amerikában is, kihagyhatatlan a második évezredből Luther Márton, Gutenberg, a humanizmus, a reformáció és a reneszánsz.
Esperes úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. A témánkat nem tudtuk befejezni, de bízunk abban, hogy egy hét múlva megint itt lesz a stúdiónkban, és lesz alkalmunk, hogy ezt a témát folytassuk, és hogy befejezzük.
Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget is. Készülök majd, hogy rövidebben esetleg lényeges dolgokat még el tudjunk mondani a reformációról, s magáról, az egyháznak a megújulásáról, mert a reformáció egész pontos meghatározása az egyház megújulása.
Nem kell olyan sokat készülni, de készülni kell, és én mindig azt mondom, hogy minden újságcikk, vagy minden rádiós műsor annyit ér, mint amennyi tartalom van benne, és ebbe rengeteg tartalom volt. Köszönjük szépen, kedves hallgatók. Hát ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt esperes, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora nevében is. Elköszönök, az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.